Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban, Víg Veronikával beszélgetünk. Közben az is eszembe jutott, ha már az energiákat megemlítetted, hogy maga az egész színház, maga ez a művészet, maga a kreativitás, ez ugye elképesztően jellemző rád nyilván, hiszen valamit alkotsz, valami a fejedben van, amit érdekes szóval élve a matériába le tudsz hozni is, és színpadra tudsz állítani. Ha már átadás, akkor a saját gondolataidat, elképzeléseidet tudod ugye másokon keresztül, vagy tudjátok másokon keresztül, de most igazából ugye rólad beszélünk, valahogy ez visszatükröződik másoknak a színpadi játékában. Ott vannak a könyvek, a mesék, a történetek, a szereplők, a karakterek, amit mondanak, azok az üzenetek is valahogy célba érnek, szóval, hogy ez valami nagyon érdekes, ilyen vibráló világ és környezet, ami szerintem benned él. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy egy egész világ beszél benned.
Hiszem azt, hogy egyébként nagyon érdekes, hogy ezt mondod, közben eszembe jutott, hogy, hogy például 10 gyereket egyszerűen elvittünk Rómába 5 napra, és akkor csak annyi volt, felhívtam a szülőt, hogy a gyerekek egy nagy produkció után vannak túl, jutalomképpen elvisszük őket Rómába, csak szólok neked, hogy tudjál róla.
Pont.
Pont. Egy szülő nem kérdezett vissza, hogy elviszed a gyerekemet Rómába? És akkor ugye, tehát, hogy így, vagy hogy természetes, a világ legtermészetesebb dolga. A másik, hogy ez a, igen, tehát, hogy tudatosan, most már tudatosan dolgozunk ezen, dobogó körül jöttünk most. Ez sem véletlen, tehát, hogy ugye a dobogókőt sokan a földszív csakrájának nevezik. Egy-egy előadás sorozat, vagy egy-egy bemutató olyan szinten veszik ki belőlünk az energiát, mert ugye itt ilyenkor adsz, és hogy akkor van kiégés, ha nem töltődsz. És akkor rájöttünk erre, hogy tudatosan megyünk olyan helyekre, 2-3 havonta, ahol ezt felszívjuk magunkba, mindazt a erőteret, ami körülvesz minket, és van pár ilyen főpontunk, ahol rendszeresen visszatérünk, például, ahol az energia olyan szinten fel tud minket tölteni, hogy abból tudunk létezni, és úgymond a kreatív tartályunkat is. Hihetetlennek tűnik, de az egyik ilyen Párizs. Jó, ez nem tűnik hihetetlennek, de az, hogy a kortárs múzeumok meg a képtárak azok, ahol mi ilyen 2 nap alatt feltöltődik teljesen a kreatív tárunk, és ez oda mindig rendszeresen elmegyünk, tehát, hogy van az egyetemnek, a Debrecen Egyetemnek a tanévnyitó stadion sója, ahol
20 ezer ember van.
20 ezer ember vesz részt, és annak a 3-4 órás színpadi sónak, szintén a férjemmel ketten vagyunk, a felelősei, ami a színpadon történik. Hát az nem kicsi munka, rengeteget kivesz belőlünk, viszont mivel szeptember közepén van, amikor indul a színházi évad, egyszerűen nem is kérdés, hogy akkor kéne erünk teljébe lenni, és ugye addigra vagyunk leszívva. Tehát, hogy ez egy ilyen furán alakult, és rájöttünk így a megoldására, hogy volt, hogy onnan, tehát lement az utolsó DJ, kocsiba ültünk, Budapest reggel, Párizs az első gép, és akkor ott elkezdjük, mert 3 napunk van ilyenkor csak, és elkezdjük járni. És rájöttünk arra, hogy a bizonyos, tehát festményekből, szobrokból, elmegyünk ilyenkor persze színházba is, mert nincs olyan, hogy ne menjünk színházba, bárhol is vagyunk. Olyan szintű energia sugárzik, ezt egyébként mindenkinek mondom, és nem gondolná az ember. És utána rájöttünk, hogy azért nem mindegy, hogy hova megy, melyik múzeumba megy az ember, meg melyik képtárba, az Orzit nagyon ajánlom. Tehát, hogy ott a és mindig van egy pont akkor egy új kiállítás, azoknak a nagyszerű embereknek az energiái ott sűrűsödnek azokba a képekbe, és mi megyünk lopkodni tőlük. De van időszak, amikor például ilyenkor Tenerife. Koroknai Árpi barátunk, ugye ős ilyen énekes, kiköltözött oda, és van olyan, amikor csak a homok szívjuk fel a gyökércsakrába az energiát. Furán hangzik, az, aki mondjuk nem él vele, vagy nem gondolt még így rá, de nekünk nagyon bejött. Azóta sokkal többet tudunk dolgozni, sokkal hatékonyabbak vagyunk, kevésbé vagyunk kimerültek, nagyobb kreativitás, még ennél is nagyobb, kérdezhetni valaki, hogy hova, még több. Nekünk ez nagyon-nagyon bejött, és szigorúan tartjuk a 2 havonta valahova. Elmegyünk így feltöltődni. Tehát ez az egyik titkunk, most így minden világ.
Ez eddig volt titok.
Ez eddig volt, mert mindig velünk, mi a titkot? Hát ez... Ez, hogy ebben hiszek, és hogy nagyon tudatosan irányítom a gondolataimat.
Na, erről mesélj egy
nem
kicsit.
Nem hallgatok zenét például. Mert a zene az visz. A zene az viszi a gondolatokat is. A zene az valahogy kikapcsolja a figyelmet, és közben az ember elkezd érezni rossz felé, tehát hogy elkezd össze-vissza gondolkodni, és a gondolataink nagyon be tudnak minket csapni. Ugye eleve a gondolat születik meg, hamarabb kivált egy érzést, az az érzésbe beleforgatja az ember magát, és a gondolat az csak egy, tehát hogy ez egy dolog, egy eleve főnév a gondolat, de a gondolkodni az már cselekvés. Tehát, hogy ez van egy ilyen, és becsapnak a gondolataid, én nagyon tudatosan irányítom a gondolataimat, hogy mire fókuszálok.
A zene az kimarad.
A zene az
mit nem csinálsz?
Mosogatni
még?
Sem mosogatok, semmit nem csinálok.
Azt szerintem sokan nem csinálnák, ha tehetnék.
Nem, tényleg semmi olyasmit nem csinálok, amikor nem tudom kontrollálni a gondolataimat. Tehát, hogyha ilyen mechanikus munka kell, mint például a mosogatás, akkor például egy olyan podcast beszélgetést berakok, aminek nagyon érdekel, tehát nagyon rákoncentrál, és nem kalandozik el, tehát így mondom, nem kalandozhat el a gondolatom.
Ez egy elképesztő tudatosság, amiről te beszélsz, de hogy szerintem ehhez nagyon nagy fokú koncentráció kell, hogy ezt állandóan
gyakorlás,
tud tartani.
Gyakorlás, csak hogyha megszokássá válik bizonyos cselekvés típus, tehát nálam ugye az írás.
Ha az hogy színház, jött?
Amikor Iluskámmal terhes lettem, ugye ez már 19 éve volt, jó, Lufi-Pufi most lett 19 éves, jaj, nem ünnepeltem meg a szülinapját. És az akkori tanítványaim január 13-án meglepetés névnapot rendeztek nekem, tartottam a táncet, félidős terhes voltam már, vagy hát állapotos, nekem teher volt, mert ez mindenki kiakadt, de nagyon nehéz volt mindkét terhességem, de akkor is táncoltam, színpadon voltam, meg órát tartottam, és hazavonszoltam magam egy ilyen csoport, több órát tartottam, akkor is ilyen táncot. Hazamentem, és akkor ott pedig fel volt az egész lakás díszítve lufikkal, kis ilyen kis csákókkal, tehát, hogy a nagy tanítványaink így megleptek minket, és akkor elkezdtünk játszani, vagy hát egyszer csak feljött, hogy az egyik lufira ráraktam egy ilyen csákót, festettünk rá filztollal, stb., és akkor na, hogy hívnánk? Tehát, hogy életre kelt. És hogy hívnánk? És akkor hát Lufi-Pufi. Hol lakik? Lufiában. Azóta 15 könyv kézben van Lufiának a lakóiról szól.
Nagyon szeretik a gyerekek.
Nagyon, de én is nagyon szeretem Lufi-Pufiékat. De sokan azt hiszik, hogy azért lett Lufi-Pufi, ez a Lufi-Pufi sorozat azért lett, mert hogy édesapám hőlik balonozik. Nem, ez egy névnapi lakás díszítő elemekből jött létre. Na és akkor voltam Iluskámmal ugye várandós, akkor megszületett így a Lufi-Pufi, és amikor Illangó a teljes neve, és amikor megszületett Illangó, pár hetes voltam, amikor így eszembe jutott, hogy Illangó, mert úgy hívtuk, hogy Pillangó. Egyébként az Illangó a pillangóból ered régi magyar szó. Illangó a pillangó király kisasszony kalandjai. És akkor ő ott találkozott Ezerszínmezőn a kis bajtársai Katicadadussal, vagy bármi. Tehát, hogy Istenem, de imádom ezeket. Tehát imádok világot. Egyébként a színpadon is az van. Imádok világot teremteni. Tehát egyszer csak leülök, és akkor így megszületik, tehát ez általában úgy jön létre, hogy először megszületik Lufi-Pufi, vagy itt megszületett Illangó. És akkor egyszer csak lesz egy barátja, vagy valaki közeli. Először így megjelennek körülötte egymás után a többiek, tehát, hogy így mint felsejlenek, és akkor közben a környezet is egyre, először csak vázlatszerű, utána egyre élénkebb, egyre színesebb, és akkor így, jaj, nagyon szeretem. Tehát, hogy én az a fajta író vagyok, akinek jön egy ilyen gondolatcsíra, hogy erről kellene, és akkor utána belerakja a történetbe, ebbe a gondolat csírába a többieket, na ők hogyan oldanák meg ezt a problémát, vagy ebben hogyan, mit mondanának, és hogy én ilyen automata előveszek egy füzetet, ilyen stóc van, tényleg rengeteg, mert mindent kézzel írok. Most, mutatok valamit.
Kézzel írsz?
Igen.
Még mindig?
Igen, minden. És utána, tehát itt van ez a legújabb naplóm, na, ezt Párizsba vettem pont Picasso-t.
Igen, látszik.
Picasso múzeumban imádom. Tehát, hogy mindent kézzel írok, ez a naplót is írok, és ugye lejegyzem a gondolataimat, és akkor egyszer meg mint a meséimet, a történeteimet. Utána beviszem gépbe, és akkor utána azt kezdem el ott kibővíteni, és most megmutatom, megmutathatom?
Mindent. Már nagyon, nagyon izgalmas. Valami kéziratot, vagy valami vegyünk elő a csodatáskából.
Igen, mert hogy ugye ez most így néz ki, hogy tehát itt látszik, amikor kézzel megírom, utána beviszem gépbe, és akkor utána elkezdem javítgatni.
Tehát korrektúrázod önmagadat.
Magamat. Utána ahol vagyok, ezt megint aztán tisztázom, utána megint kezdem előről. Na már most ez az ifjúsági regényem, Viharhegy szülötte, ez a címe. Ez gimnazistákról szól, akik, ugye történész is az egyik végzettségem, imádom a történelmet, és akkor így jött az ötlet, hogy hogyan hozhatnánk fiatalabbakat közelebb a történelemhez, hogy ők is ugyanilyen rajongóivá váljanak a történelemnek, mint ahogy én, mert hitem szerint, hogy az ember ismeri a történelmet, akkor a jelenkort is jobban meg tudja ugrani, tehát szerintem nagyon fontos lenne, hogy a történelmet alaposan és ne csak a évszámokra...
Mint egy telefonkönyv.
Igen, igen.
Mikor
igen,
történt, mi volt, hol volt, és ennyi.
És semmi, és ezek az emberek, akik a múltban éltek, alkottak, vagy léteztek, ezek ilyen olyanok, mint a milyen szürke, porosak, mint a... Tehát élettel akarom őket megteríteni, és sokkal izgalmasabb, a megtörtént dolgok sokkal izgalmasabb, mint bármilyen kreáció, agykreáció. Ebben a regényben mindenki, kivéve persze a főszereplőket, akiket én találtam ki, de hogy valós személyek, valós történetek vannak megemlítve benne, ez egy időakadémiának a kalandjai, tehát hogy a fiataloknak ez a sorsa, hogy bekerülnek, hogy milyen, nagyon sok benne a spiritualizmus, nagyon sok benne valahol a saját világomat, a saját 50 év alatt összeszedett tapasztalatomat próbálom meg átadni, gimnazistáknak, tinédzsereknek.
Elég vastagnak tűnik, ez legalább 1200 oldal lesz.
Nem, egyébként 8,
egy fél élet kell hozzá, hogy elolvassuk.
8 részes lesz, mert akkora, hogy nagyon sok korba mennek vissza, nagyon sok mindent akarok megbemutatni, közben lesz egy fejlődés történet, tehát 14 éves kortól 18, mivel küzdenek a fiatalok, mivel sok fiatallal foglalkozok, így jobban látom a lelki világukat, tudom, hogy mi és milyen szavak kellenek nekik, és így gondolom, hogy a szavam átjut így több gyerekhez, amit esetleg tanításra érdemes, ugye ebben a kis pici 60 vagy 80 tanítványunk van, ez így nem jut el mindenkihez, így viszont több mindenkihez eljut a tanításunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalság egy olyan jövőképet kapjon, ami megmutatja nekik, hogy változtathatnak, sőt, kell, bele kell állniuk, hogy nem csak hogy elszenvedői vagy csak ilyen részesei az egésznek, hanem igenis, hogy gondolkodjanak, tanuljanak, fontos, hogy egy embernek a dolga is, vagy a története is fontossá válhat, és hogy a jó dolgokért igenis ki kell állni, szóval tehát ez egy ilyen felnövés regény, ami rettentesen izgalmas, mert még tehát, hogy én is rágom a körmet. Olyan, hogy írom és rágom, nagyon izgulok. Ugye még az előbb mondtam, hogy az a fajta író vagyok, aki így ír, tehát, hogy egyszerűen ezt fentről kapom, tuti. Tehát, hogy ez így fentről jön. És van, amikor hangosan röhögök. És vannak más könyveim is, regényeim is. Imádom a Masnit. Ott van egy családban egy kutyus, két kutya, meg egy cica. És a család történetét az állatokon keresztül mutatom be. Ahogy ők felfogják, és Brünnhildának hívják a nagykövér macskát, és akkor néha szoktam mondani a férjemnek, röhögök, hogy képzeld el Brünnhilda, mit csinált megint. Egyszer mondta egy barátunk, hogy te Veronika, te tudnám, hogy egyszer levágnám a fejed tetejét, hogy mi van benne. Igazából szerintem ugyanaz, mint bárkinek, csak én nem engedem, hogy ezeket a gondolatokat bevonja egy ilyen rét, por, fel, vagy valami bármi külső dolog. Nem engedem, hogy külső hatások érjenek, nem megyek bele ilyen dolgokba, tehát hogyha olyan van. Nagyon fura, de például a mi lakásunkban szerintem 5 embernél több nem fordult meg itt az évek alatt. Ott van egy írószobám, ha nincs színház, reggel bemegyek, magamra zárom az ajtót, és akkor én ott vagyok, és nem olvasok újságokat, nem nézzük tévét, nem szoktam összeülni pletykálni, vagy beszélgetni, vagy bármit is, társaságba se járunk, de csak ugye van egy baráti körünk itt, egy szűk baráti körünk, néha velük találkozunk. Emiatt szerintem ilyen tiszta a tudatom, nem, mert tudod, nem tereli a figyelmemet semmi.
Zárkózott embernek mondod magad? Vagy van egy világod, amit védesz inkább?
Mindenki azt hiszi, hogy rettenetesen extrovertált vagyok, ugye? Mindenki azt látja, hogy én hú, és akkor ha, és közben nem, tehát, hogy pont az, hogy így, hogy befelé. Inkább ezt inkább őszintességnek mondanám, mert hogy sose játszom meg magam, hanem én ilyen vagyok. Fárasztó dolog szerintem, ha valaki megjátsza magát, vagy ne adj Isten valótlant állít, mert hogy azt meg is kell jegyezni. Tehát én még azt sem bírom megjegyezni, ami van, ami az igaz. Tehát, hogy igen, valahol a gyerekeink mondták azt egyszer, hogy nálatok zárkózottabb, és hogy is hívták, hogy is mondták, konzervatívabb embert, mint apa meg te, tehát ezt így a két gyerek mondta, nem ismerünk. Ha volt csak ketten, tényleg ott olyan jól el tudunk lenni, csak ketten egymás mellett ülve, és nincs másra szükségünk. Úgyhogy zárkózottak vagyunk, igen, de a munkánk, de ez nem azt jelenti, hogy ott megjátszok magunkat. Ez egy ilyen kettős dolog, ez a munkánk, akkor azt maximálisan teljesítjük, de a valódi életben...
Elég ennyi is.
Igen, igen, hogy egy papír, meg egy toll, és a saját belső világunk amúgy tök izgalmas, annyira izgalmas, szeretek így belülre, a fejembe belenézni, mert iszonyatosan izgalmas dolgok történnek benne, ugyanis ez is egy nagyon érdekes, nem tudom, hogy az, aki ír, az tudja, hogy mit értek az alatt, de hogy ezek a figurák, akiket én papírra vetek, akiknek a történeteit papírra vetem, azok élnek bennem. Ugyanúgy élnek, mint a barátaim, vagy ismerőseim, akik nincsenek ott mellettem. Ugyanúgy beszélek róluk a férjemnek, mint mondjuk az ismerőseinkre. Képzeld már, XY-nal ez történt, vagy képzeld már a regényem izéve, de tehát ugyanúgy néven nevezem, ez történt. Tehát aki nincs ott, olyan, mintha elköltöztek volna Amerikába, és akkor ott tudok róluk, vagy ilyesmi, meg hallom a történeteiket, ugyanígy élnek az én fejemben ők, megsiratom, hogyha valamelyikkel történik valami, mert nincsenek illúzióm, bár Luffy országban minden nagyon szép és nagyon jó, de itt például a Viharhegy szülöttében azért történnek olyan dolgok, amik így megviselnek.
Mikor jelenik meg?
Megvan a... Tehát 2026, júni 26 van betáblázva.
Mindjárt itt van.
Igen, úgyhogy...
Kettőt pislogunk, és már itt van a
igen,
jár.
Úgyhogy nagyon eldöntöttem tegnap dobogókön, és hát megcsapott. Ott fogom abba hagyni. Tehát, hogy ez egy olyan lesz, vagy pedig, hogyha túlmegyek, akkor az 555. oldalnál fogom abba hagyni. Hogy az ötös az én. Szerencsőszámom, mindegy. Mert ez úgyis egy ilyen 8 részes. Tehát, hogy
akkor 888 oldal legyen.
Hát annyit azért nem fogok tudni, június 26-ig. És akkor a következő, úgy tervezem, hogy a második rész az 2027, július, tehát 07-27, majd 2028, 08-28. Ez így tetszik. Hiszek a számisztikában, mindenben hiszek. Hiszem azt, hogy sokkal több van. Egyszerűen nem látunk. Ezt annak is köszönhetem, hogy azért például ebben a csillagászat, asztrológia, univerzum, tehát, hogy én nagyon sokat foglalkozom, ennek a regénynek a kapcsán például NASA-t követem, vagy a legújabb tudományos, meg történelmi kutatásokban mind benne vagyok, mert hogy ez egy akadémia, és amit ott tanítanak, az mind nem az én fejemből pattan ki, hanem azok a legújabb kutatások alapján történnek.
Akkor ez egy hiteles.
Ez egy abszolút hiteles, történet. Mert ez a lényege, hogy amúgy ez egy abszolút hiteles minden pontja, ezért írom ilyen lassan. De ez nem mindegy, szóval, hogy így ez az egész világ, ez ott feszül bennem, és nem mindig jó ez a feszülés amúgy, mert annyira meg tudod, aki babát várt már, vagy volt áldott állapotban, az tudja milyen, hogy a 9. hónap már annyira, hogy jöjjön már ki, mert már annyira szenvedek. Tehát, hogy most is ezt jöjjön már ki belőlem, mert hogy tele vagyok, hogy szeretnék újra egy kis ürességet érezni magam, egy kis megkönnyebbülést, mert hogy mindenemet ezt teszi ki, és hogy amit nem vele foglalkozok, olyan, mint egy kis baba, tehát, hogy a teljes figyelmet követel, azt viszont tehát a színháztól kell elvennem, és egyébként ezt bevallom őszintén, hogy mostanában azért komoly feszültséget okoz nálam a kettőnek az ütköztetése, de most már így találtam rá megoldást. 8-tól délig csak a írásé vagyok, utána ebédelek, és egyébként délután meg csak a színházé vagyok, tehát, hogy így osztozkodik rajtam a két terület.
Én annyira örülök, hogy most így ebéd előtt valahogy így a környékén ide tudtad koncentrálni ezt az időt, és itt voltál velem. Én azt gondolom, hogy elképesztő, amit csinálsz, biztos, hogy rengeteg terved is van. Én bármit is kigondolsz, nagyon sok sikert kívánok hozzá, akár Luffy pufiéknak az életéhez, akár itt az akadémián, ami történik, szerintem nagyszerű dolgok, és köszönöm, hogy egy picit bepillantást engedtél ebbe a te világodba is.
Köszönöm.
Én azt gondolom, hogy mindenképpen jó volt meghallgatni. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Kedves hallgatók, ennyi volt a mai Lélektér Víg Vandával. Víg Veronika, a gyermek és ifjúsági író, az Odeon Színház vezetője volt a mai vendégem. Hogyha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a rádióban, ismétlésben és hát a felületeinken is, és egy hét múlva is várni fogom önöket, akkor is lesz Lélektér. Tartsanak akkor is velem. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.